A tomista, realista és az okkemista, nominalista teológia és bölcselet hívei vívták a maguk szellemi küzdelmeit Európa szerte egy új, a korábbi misztika hagyományából, az egyházatják szellemi örökségéből és a népi jámborság világából merítő spirituális mozgalom volt születőben. Ennek a mozgalomnak a 14. század derekán a nagy pestis járványnak idején kibontakozó apokaliptikus közhangulatban, a korábbi eretnek mozgalmak szellemi örökségében a pápaság és vele a nyugati egyház az avignoni fogság idejétől kibontakozó válságában voltak a gyökerei. Az új szellemiség a lelki élet megújítását, az egyház reformját, a teológia és az egyszerű néplélek közötti szakadék áthidalását, egy új jámbor krisztusi életforma megvalósítását tűzte céljául. Ez a szellemi áramlat volt a devóció moderna, a modern jámborság, melynek első képviselői Németalföldön léptek színre a 14. század második felében. Az alapvető változás, a változtatás kezdeményezője Gerd Gróthe volt, aki 1340-ben látta meg a napvilágot Deventer városában gazdag, előkelő polgári családban. Fiatalon Párizs és Köln egyetemén tanult teológiát, orvostudományokat, asztronómiát és kánonjogot, majd sokat utazott, egyebek között megfordulva Itáliában és a pápák avignoni udvarában is. Papszentelését követően lelkipásztorként Utrechtben és Aachenben működött, és több jelentős javadalmat is birtokolt. 1374-ben egy lelki fordulat hatására lemondott hivataláról, javadalmáról és vagyonáról, szülővárosába vonult vissza, majd több éven át Mönchhuizen Karthauzi kolostorában élt, napjait a Szentírás és az egyházatyák tanulmányozásával és elmélkedéssel töltve. 1379-ben a beginák a jámborasszonyok lelkiségi hagyományára támaszkodva fiatal lányokból és özvegyekből jámbor együttélő közösséget szervezett a hit teljesebb megélése érdekében, amely a komoly, döntően világi jellegű spirituális megújulás, a devóció moderna nyitánya lett. Ezt követően a hitélmény bensőségességének szellemében Gróthe bűnbánatot és lelki megújulást hirdetett Utrecht környékén és szinte az egész Németalföldön. A mindennapok misztikáját tanította, a hit megélésének gyakorlatát, amelyben Krisztus a központ, az ő példájának követése a helyes keresztény élet alapja. Ennek érdekében fontos minden laikus számára a Szentírás olvasása, tanulmányozása, az imádságos élet, a kétkezi munka, a szegénység megbecsülése, az erények szüntelen gyakorlása, a család tisztelete, a gyermekek szerető, hitben történő nevelése. A misztikus jámborság a hívő buzgalom mellett mozgalma eleve bírálata volt az egyház erkölcsi állapotainak, a papság és a szerzetesség erkölcsileg kifogásolható, gyakran feslett életmódjának, a hitélet kiüresedésének és formalizmusának. Írásaiban Gróthe felemelte szavát az új és modern doktorok ellen, akiknek tudománya puszta szemfényvesztés, a hit kiüresítése. A világi tudományok véleménye szerint haszontalanok az üdvösség útját járók számára, akiknek az evangéliumot és a szent atyákat kell követniük meddő okoskodás helyett. Működése során személyes kapcsolatba került a németalföldi misztika nagy alakjával, Jan van Ruysbroeckkel, aki több alkalommal is felkeresett a Grönendáli kolostorban, és akinek több népnyelvű írását latinra is lefordította. Mivel Gróthe népszerűsége egyre növekedett, az ettől megrettenő utrechti püspök az 1380-as évek elején eltiltotta a nyilvános prédikálástól. E határozat ellen a pápához fordult panasszal, ám nem talált meghallgatásra, röviddel ezt követően pedig 1384-ben a pestis járvány áldozataként szülővárosában, Deventerben meghalt. Mozgalma túlélte, sőt, sikeresnek és népszerűnek bizonyult. Ez elsősorban közeli munkatársának, Florentius Radewinsznek volt az érdeme. Radewinsz 1350-ben született Leerdam bei Utrechtben, polgárcsaládban. Prága Egyetemén tanult, ezt követően pedig néhány évet lelkipásztorként Utrechtben töltött, és püspöki helynöki kinevezést nyert. Itt csatlakozott karrierjét feladva Gróthe kezdeményezéséhez, kibontakozó mozgalmához. Gróthe korai halála után Radewinsz hívta életre a mester tanítványaiból, laikus és klerikus követőiből azt a vallásos társulást, amely a közös élet testvérei közösségének, Fratris Communis Vitae nevezte magát. Az ő vezetése alatt a mozgalom 1391-ben Deventerben, 95-ben Zwolle-ben és Amersfoortban nyitott házat, és gyorsan népszerűvé vált egész Németalföldön. A laikus együttélés életformáját választó közösség fizikai munkából, könyvmásolásból és karitatív tevékenységből tartotta fenn magát, és fő törekvése volt a világban való tevékenységnek a bensőséges lelki élettel való összhangba hozása, imacsoportok és bibliaolvasókörök szervezése, amely mögött nem volt nehéz felismerni a korabeli hivatalos egyház belső állapotainak kritikáját. A jámbor laikusok mellett számos pap is csatlakozott a kezdeményezéshez, és a mozgalom klerikus tagjai hívták életre 1386-ban az ágostonos kanonokok Windersheimi kongregációját, amely férfi szerzetesi közösségként rövidesen egyházi jóváhagyást is nyert. Az itt élő szerzetesek a devóció moderna céljaihoz híven népmissziók szervezésével, iskolák működtetésével, a lelkiségi irodalom művelésével járultak hozzá a megújulási törekvések sikeréhez. Maga Radewinsz élete utolsó éveit 1400-ban bekövetkezett haláláig hitszónokként és közösségszervezőként töltötte, megírta Értekezés a jámborságról címet viselő, a Devóció Moderna alapokmányának számító munkáját, miközben a pestis járvány elől 1398-ban rövid időre menekülni kényszerült Deventerből. Gróthe és Radewinsz szellemi lelki hagyatékának azonban a továbbiakban is akadtak folytatói. Közülük volt a legjelentősebb Kempis Tamás, Thomas von Kempen vagy Thomas Hermeken vagy Hemerken, a késő középkori lelkiségi irodalom talán legismertebb és legnépszerűbb alapja. Kempis a nevét is adó Kempen városában született 1380-ban szegény kézműves család gyermekeként. A megreformált ágostonos kanonokok Windersheimi iskolájában kezdte tanulmányait, 1398-tól pedig a közös élet testvéreinek deventeri házában élt, ahol mestere lelkivezetője Florentius Radewinsz ismertette meg a devóció moderna spirituálitásával, szellemiségével és Gróthe lelki szellemi hagyatékával. 1399-ben lépett be Agnetenbergbe egy Zwolle ágostonos kolostorába, ahol több mint 70 esztendőt töltött egészen prófétai korban, 1471-ben bekövetkezett haláláig, elmélkedéssel és könyvmásolással, de viselte a prior és a prokurátor tisztségét, és volt a novíciusok előjárója is. Másolói munkájának emlékét kézírását több biblia példány, misekönyv és Clairvaux-i Szent Bernát műveinek kódex sorozata őrzi. A neve alatt fennmaradt mintegy 30 mű egy része sem saját írása, hanem olyan munka, amelyet a másolás folyamatában kiegészített, átdolgozott. Minden kétséget kizáróan eredeti írása viszont a Windersheimi krónika, rendi közösségének és lelkiségi mozgalmának históriája, amelyhez kapcsolódva megírta Gróthe és a Radewinsz életrajzát is. Teológiai írásaiban elsősorban erkölcsi kérdések foglalkoztatták, aszketikus munkáiban Krisztus életéről való elmélkedéseit és a bensőséges jámborság imádságos élményeit gyűjtötte össze, mély érzelmekről tanú bizonyságot tévő himnuszai egy részéhez pedig dallamot is szerzett. Főműve azonban Imitáció Christi, Krisztus követése című lelki kalauza volt, a késő középkori jámborság és a devóció moderna hitét, érzésvilágát, a szerző személyes vallásosságát feltáró műve, amely mind a mai napig egyike a vallásos irodalom leggyakrabban olvasott, legtöbb nyelvre lefordított, számtalanszor kiadott munkáinak. Maga a mű, amelynek szerzőségét egy időben éppen ezért el is vitatták tőle, Gerd Gróthe nézeteinek továbbgondolása, a 15. századi vallásosság legbecsesebb, a későbbi humanistákra, a reformátorokra, a katolikus megújulás és barokk lelkiség képviselőire, Szent Ignácra és a spanyol misztikusokra is komoly hatást gyakorló dokumentuma, gondolatmenetének forrásai pedig magában a Bibliában, Szent Ágoston és Clairvaux-i Szent Bernát munkáiban lelhetők fel. Ezt a művet, mint a mélyen átélt személyes vallásosság útmutatóját, már a 16. században számtalan kiadásban adták közre, szinte minden európai nyelvre lefordították, a hazai katolikus közösségekben pedig, amelyek számára Pázmány Péter készített 1624-ben költői szépségű fordítást, egészen korunkig imakönyvként forgatták. Maga a mű költői ihletettségű beszédek és elmélkedések sorozata a lélek belső életéről, a helyes Krisztus és önismeretről, a szentségi élet Istenhez emelő erejéről. A lelki út, amelyen végigvezet, három szakaszból áll. Az emberi lélek a megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés állomásain végighaladva juthat el Isten közelébe. Kempis már írása bevezetőjében kemény kritikát fogalmaz meg kora teológiájának meddő okoskodásaival, az egyházi élet rideg formalizmusával, az egyszerű hívők gépies, szokások vezérelte vallásosságával szemben. Szavai szerint, őt idézem, mi hasznod abból, hogy a Szent Háromságról mélyreható vitákba bocsátkozol? Ha nincs benned alázatosság, s azért nem telik kedve benned a Szent Háromságnak. Bizony, a mély értelmű szavak nem tesznek szenté és igazzá, viszont az erényes élet kedvessé tesz Isten előtt. Amit a hívő léleknek követnie kell, az az alázatossággal és önmagunk ismeretével veszi kezdetét. Mindennek eszköze pedig a Szentírás olvasása, hiszen, ismét idézem, a Szentírásban igazságot kell keresni, nem irodalmi érdekességet. Az egész Szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták. Inkább a hasznot kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos pontossággal kimunkált beszédet. Ha komolyan veszük az írás útmutatását, az első feladat a lélek békéjének meglelése, a szenvedélyektől való megszabadulás, az önfegyelem gyakorlásának megtanulása. Ha mindez megvan, képesek leszünk odaadó szeretettel fordulni Krisztus felé, elindulni az ő követésének útján. Ezen az úton Krisztus szól hozzánk, vezet, irányít minket, hogy letegyük terheinket, hibáinkat, bűneinket, hogy a hit, a remény, a szeretet kegyelmeit valóban elnyerhessük. Végül Kempis és a devóció moderna teológiája szerint ezen az úton két megerősítő eszközünk van, a Szentírás állandó forgatása és a szentáldozás, mint a Krisztussal való találkozás és egység, amivel a keresztény ember élete már itt a Földön teljessé válik. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a végszóval Kempis Tamástól és a modern jámborság lelkiségétől. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.